frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent misét mutatott be nemzeti ünnepünkön Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában. A főpásztor a Szent Mise kezdetén megáldotta az új kenyeret. A homiliájában szólt arról, magyar önazonosságunk és keresztény identitásunk szerves része az, hogy miként gondolkodunk Szent István királyról, aki már életében is választóvonal volt, vele vagy ellene. István király életét nem lehet megkerülni, nem csak nemzete atya, hanem mi hívők, népünk legnagyobb szentjét és nagy jótevőjét is tiszteljük benne. Manapság is az a kérdés, pogányság vagy kereszténység, hívta fel a figyelmet Ternyák Csaba. A szentmisén elhangzott Mozart C-dur koronázási miséje. A magyaroknak ragaszkodniuk kell államiságuk keresztény alapjaihoz, és össze kell fogniuk azokkal a közösségekkel, amelyek felmerik emelni szavukat a keresztény tanítást kiforgató, pusztító, romboló és erőszakos őrülettel szemben. Ezt hangoztatta Soltész Miklós a székelyföldi perkőtetőn a Szent István napi búcsún. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felső háromszéki oltárhegyen összegyűlt zarándokok előtt rámutatott. Szent István király Imre herceghez intézett intelmei közül gyakran idézik a vendégek befogadását és gyámolítását, illetve a türelem gyakorlását. Az első három intelem a katolikus hit megőrzése, az egyházi rend becsben tartása és a főpapoknak járó tisztelet felett viszont gyakran átsiklanak. A kápolnánál Marta József nyugalmazott teológiai tanárt celebrált szentmisét. Magyarország évezredes történelme bizonyítja, hogy a háború nem érdekünk, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az államalapítás napja alkalmából tartott kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen. Magyarország nem a hódításaira büszke, hanem a szabadságharcaira, hangsúlyozta Gulyás Gergely. Magyarország háborúban született, fegyverrel szereztük meg és fegyverrel is védtük meg, ezért a magyar katona olyan természetes része a magyarság életének, mint a lélegzetvétel. Erről beszélt a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Központ ünnepségén. Szalai Bobrovnicki Kristóf úgy fogalmazott, ma már világosan látjuk, hogy a terrorizmus elleni világméretű küzdelem, a kisebb helyi háborúk csak az előjátékai lehettek a világhatalmi berendezkedése átrendeződésének, ezért szükségünk van olyan haderőre, amely biztosítja, hogy a magyar emberek nyugodtan alhassanak, mert vagyonuk, kultúrájuk, nyelvük, gyermekeik biztonságban vannak. A kormány 2038-ra Esztergom Szent Király nevű városrészét nemzeti emlékhelyé kívánja fejleszteni, jelentette be a kultúráért és innovációját felelős miniszter. Ez méltóképpen szolgálja a múltat és az eljövendőt, tette hozzá Hankó Balázs. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vette át a Magyar Szent István rendet, a legnagyobb állami kitüntetést, az augusztus 20-i ünnep alkalmából Sulyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Az államfő a díjátadó ünnepségen kiemelte, Krausz Ferencre Magyarországon mindannyian büszkén tekintünk, a hosszú évek kutató munkájának eredményeit a Nobel-díj igazolta. Ukrajna belépésének a NATO-ba nem kell, hogy feltétele legyen az orosz agresszió ellen küzdő ország egész területének ellenőrzése, jelentette ki a cseh köztársasági elnök abban az interjúban, amely a novinki.cz hírportálon és a Právó című független cseh baloldali napilapban jelent meg. Peter Pavel precedensként az egykori német szövetségi köztársaságot hozta fel. A NATO tagállamainak vezetői júliusi washingtoni csúcs találkozójukon tagságot és hosszú távú katonai támogatást ígértek Ukrajnának, de konkrét meghívót a katonai szövetségbe az ország nem kapott. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij beszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és az ellentámadási akciók végrehajtása. Szombaton Abátszalókon ismét egyesül két sikersportág, ugyanis újra megrendezik a Tiszató átevezést és átúszást. A Magyar Kajakkenu Szövetség és a Magyar Úszó Szövetség közösen összefogva 2021-ben bonyolította le először az eseményt, idén pedig ismét várják a vízisportok szerelmeseit hazánk egyik legnagyobb állóvizéhez. Ráadásul a két program nem keresztezi egymást, így arra is lehetőség lesz az érdeklődőknek, hogy akár mindkettőn rajta zárjanak. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több lehet felettünk a felhő, és több helyen előfordulhat zápor, zivatar is, többfelé a szél is felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Abból, hogy labilisabb a légkör felettünk, észrevehetjük a hidegfrontot, de a hőmérsékleti adatokból nem nagyon. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunk témája a glaukóma, vagyis a zöld hályog nevű rendellenesség. A betegség jól kezelhető, de nagyon fontos a korai felismerés. Vannak azonban olyan esetek, amikor kifejezetten nehéz a diagnosztika. Vendégünk ma dr. Komár Tíme, a szemész szakorvos, akinek segítségével jobban megismerhetjük, és így talán könnyebben fel is ismerhetjük a glaukómát. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Komár Tímeát, akivel ma arról fogunk beszélgetni, hogy a zöld hályog milyen érintettséggel van jelen most Magyarországon, vagy szűkebb hazánkat tudjuk most tekinteni. Milyen gyakran találkoznak ezzel a betegséggel, és mit lehet róla tudni?
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, tisztelt szerkesztőasszonyt, köszönöm a lehetőséget, hogy én számolhatok be a hallgatóknak erről a különleges kórképről. Ketté kell választanunk a zöld hályogot, hogyha abban gondolkodunk, hogy van ennek veleszületett formája, illetve felnőttkori formája, valószínűleg szerkesztőasszony arra gondol, hogy a felnőttkori formában mi sokkal-sokkal gyakoribb, 40 év körül kell arra gondolnunk, hogy ez megjelenik, szűrés szinten ezt figyelnünk kell. Itt a lakosságnak a 2%-a érintett, ami szerintem egészen nagy szám népegészségügyi szempontból. Ez azt jelenti, hogy ha utazunk egy tömött buszon, ahol mondjuk vagyunk 100-an, abból statisztikailag 2 embert ez érint, az utcán pedig naponta többen jönnek velünk szembe, akik ilyenek, a mi rendelésünket is többen felkeresik, akár mi magunk is szenvedhetünk ebben a betegségbe. Híres embereket is érintett, például Elvis Presley zöld hályogos volt.
A kezelése azonban időről időre egyre javult, egyre modernebb eszközök álltak rendelkezésükre ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudják ezt kezelni. Jelenleg mi az eljárási folyamat?
Valóban régen csak a szemcseppekre támaszkodhattunk, egészen a 80-as évekig, ha visszagondolunk, hát ez még ugye a múlt évezred, akkor egyetlen fajta szemcsepp volt, amit tudtak használni, egy szűkítő szemcsepp, és ez meglehetősen sok gondot és panaszt okozott a betegeknek. Ma már csak korlátozott azoknak a zöld hályogosoknak a száma, ahol arra kényszerülünk, hogy ezt a szemcseppet használjuk, de még mindig nem vetettük el, mert vannak azok a kórképek, amikor ezt használhattuk. Aztán később jött egy nagyobb áttörés a 2000-es évek elején, amikor megjelentek új és modern szemcseppek, amik különböző támadásponton próbálták megoldani ezt a betegséget, de még mindig azt jelentette, hogy a betegnek akár 3-4 fajta szemcseppet egy-két alkalommal reggel és este mondjuk cseppentenie kellett, ami azért az ő életminőségét nagyban befolyásolta. Tehát, hogyha oda figyelünk rá, vagy arra gondolunk, hogy a 2 szemcseppentés között el kell tennie mondjuk 5 percnek pihenő helyzetben, akkor ez reggel elvette egy fél óráját a betegnek, este elvette egy fél óráját, nem is beszélve arról, hogy ez milyen anyagi terhet rótta betegre, éveken keresztül, évtizedeken keresztül életfogytiglan lényegében, illetve voltak azok a betegek, akiknek akárhogy is, akármilyen maximális cseppterápiát adtunk, nem volt ez elegendő, vagy azokba a típusú zöld hályog csoportokba tartozott, ahol szemcseppekkel ez nem regulázható, ez a zöld hályog nevű betegség. Ilyenkor következtek a zöld hályog ellenes műtétek. Ezeknek is volt egy régi lehetőség rá, tehát valóban a sebészi módon, amikor egy olyan csatornát alakítottak ki, ami a szem belsejéből vezette el a folyadékot a kötőhártya alá. Sajnos ez azonban nagyon sok mellékhatással járt, amilyen jól csökkentette a szemnyomást, és ezt a célját elérte. Sajnos ennyi szövődménnyel is járhatott, úgyhogy utolsó esélyként, utolsó alkalomként kapta meg azt a beteg, hogy szemnyomás csökkentő műtét következzen be rajta, és hát nagyon sokszor elhangzott az, de még 10 évvel ezelőtt is, hogyha valakit operálni kell zöld hályogra, akkor már régen rossz, akkor már a látásvesztés közelébe van, és sokszor magának a műtétnek a hatására következett az be, hogy egy hirtelen nyomáscsökkenés, az amúgy is rossz keringésű, rosszul látó, kevésbé funkcionáló látó ideget, azt tönkre tegye, vagy egy nagy bevérzést okozzon a szemen, vagy egy látóhártya leválás alakuljon ki, és amellett, hogy a szemnyomás csökkentő hatása az, még egyszer hangsúlyozom, nagyon-nagyon jó, és ebben tényleg verhetetlen, de a szemnek a védelme szempontjából bizony meggondolandó, hogy mikor nyúlunk hozzá. Viszont léteznek már olyan megoldások, olyan műtéti lehetőségek, itt Magyarországon 2010 óta elérhető, és ezt itt az EGRI szemészeten is szívesen és gyakran alkalmazzuk, ami olyan modern, hogy nagyon korszerű és nem szemmegnyitó módon végezzük el ezt a látáscsökkentő műtétet a nyílt zugú zöldhályogos betegeknél. Úgy hívják, hogy deep szklerektómia, hogy van magyar neve is, ez a mély inhártya kimetszés, ami azt jelenti, hogy lényegében a kötőhártya alatti területet, azt csak olyan mértékben érintjük a műtét során, hogy alatta fogunk preparálni, egy inhártya ablakot alakítunk ki, és direktben nem nyitjuk meg a szemet, hanem azt a igen vékony kis 150 mikrométeres kicsi csatornát keressük meg, és tárjuk fel a felénk eső ablakát, amit slem csatornának neveznek, és ahova a csarnok víz természetes módon elfolyik. És ezt a természetes elfolyást próbáljuk meg helyreállítani.
Próbálja az ember elképzelni szerintem maga előtt, és a hallgatók is talán próbálták elképzelni, hogy milyen kicsi dolgokról van szó, és milyen fontos dolgokról van szó. Nagyon sokat változott itt az eszköztár, és amivel önök tudnak dolgozni. A betegek hogyan fogadták eddig akkor a diagnózist? Mindenki megijedt, hogy húha, zöld hályogom van, akkor elveszíthetem a látásomat, és most már ez hova fejlődött?
Amikor még én a szakmámat kezdtem, akkor a zöld hályog diagnózis az majdnem, hogy egyenértékű volt azzal, hogy még életében a beteg az nagy valószínűséggel nagy mértékben veszít a látásából, vagy akár teljesen el is veszíti. Tehát a zöld hályog az ilyen nagyon rémisztő betegség csoportba számított, nem sok eszköz volt a kezünkbe. Óriásit fejlődtünk, a magyar Bitó professzor volt az, aki az első prostaglandin analóg szemcseppet felfedezte, kikísérletezte, úgyhogy neki örök hálával tartozunk, még nagyon-nagyon sok gyógyszergyár az ő úgynevezett mellékfejlesztéseiből is kiváló gyógyszereket hozott létre. Tehát ebbe is kihúzhatjuk magunkat, mert ez egy magyar szabadalom, magyar szemcsepp, és utolsó éveit itt élte Magyarországon, és óriási szerepe volt abban, hogy itt gyorsan és hatékonyan tudjuk ezt bevezetni például. A betegek manapság már tájékozottak, ügyesek, okosak. A családorvos kollégák kiválóan ki vannak arra képezve, hogy időbe felismerjék azt, ha egy betegnek zöldhályogos tünetei, panaszai vannak, vagy a családjában előfordult zöldhályogos megbetegedés, és időben irányítják oda hozzánk. Tehát nem tudunk nekik ezer köszönetet mondani azért, hogy ők milyen ügyesek, milyen okosak, hogy felismerik. Tisztában vannak a modern műtéti ellátásokkal. Van, aki már kifejezetten deep szklerektómiára küldi oda a beteget, amikor látja, hogy 3-4 cseppet szed. És a betegek, hogyha tájékoztatva vannak, ők fel vannak világosítva, akkor boldogan fogják választani, mert hogy ezzel a módszerrel például nem csak azt érjük el, hogy a szemnyomás az normalizálódik, hanem van ennek a szemnyomásnak egy napi ingadozása, mint a vérnyomásnak. Hát azzal így majdnem, hogy szinkron mozog, és az is számít egy zöldhályogos betegnél, nem csak az, hogy neki mennyire magas a szemnyomása, hanem az is számít egy zöldhályogos betegnél, hogy a napi ingadozás mennyi ebben a szemnyomásban. És hát a két legmagasabb érték az hajnalban keletkezik, amikor ritkán jár az ember szemorvoshoz, meg olyan 5 óra, 6 óra körül van a másik nagy kiugrás, ami szintén kívül esik általában az ellenőrzési vagy rendelési időkön. És hogyha valakinek mérnek egy magasabb szemnyomást reggel vagy délben, akkor valószínűleg attól neki még magasabb a szemnyomása ezekben a kiugrási időpontokban. És hogyha a két szemnyomás érték között több mint 4 higanymilliméter van, akkor már ez is egy jel arra, hogy ő nagy valószínűséggel zöldhályogos, vagy az lesz. És ezeket a napi ingadozásokat is, ami a látóideg rostokat pusztíthatja, ezt is ez a műtét, ez szépen ki tudja simítani, tehát ezzel is védi. Azt azért tudnunk kell, hogy a két látóidegünk az úgy néz ki, hogy amivel születünk, az körülbelül 1-1 millió látóideg rost. És ezt nem tudjuk újra termelni, ezt így adta nekünk a jó Isten, meg az apukánk, meg az anyukánk, és ebből csak veszíteni tudunk. Van ennek egy természetes kopása, egy természetes üteme, olyan 5000-et elveszítünk belőle évente, hát ez úgy potenciálisan kiszámoljuk, úgy jól kitart életünk végéig. Ellentétben a zöldhályognál, amikor van benne egy esés, egy sokkal gyöbb, tehát felgyorsul ez az esés, képzeljünk el egy görbét, ami úgy szépen menetel lefele, meg egy olyat, amikor így elkezd hirtelen csökkenni. És akkor előfordulhat az, hogy a látóidegrostok hamarabb elvésznek, mint ameddig az életünk tart. És hogyha valakinek zöld hályogja van, akkor az a feladatunk, a beteggel mindig szorosan együttműködve és közösen, mert ehhez nagyon kell az ő segítsége, együttműködése, hogy visszatereljük abba a kopási zónába, vagy legalábbis közelítsük a normál kopási zónához az ő látóidegrost éves veszteségét.
De ez hogyan lehetséges?
Ez lehetséges az, hogyha az ő szemnyomása személyre szabottan be van állítva, mert nem mindenkinek egyforma megcélzott szemnyomása. Nagyban függ a betegnek a keringési adottságaitól, az ő erejének a rigiditásától, keménységétől, függ attól, hogy milyen általános betegségei vannak. Van-e olyan betegsége esetleg, ami pluszba károsítja az ő látóidegrostjait, tehát már ketten rágják a látóideg főjét mondjuk, és személyre szabottan kell megtervezni. Van egy célszemnyomás, amit egy friss, zöldhályogos betegnél meghatározzuk, hogy az ő esetében 18 higanymilliméter az elérendő, de az ő esetében mondjuk lehet, hogy a 12 lesz az elérendő, mert az ő keringési viszonyainak megfelelően úgy tudjuk elérni a hosszú távú jó hatást, hogyha erre állítjuk be. Ehhez segítségünkre vannak okos és jó műszerek, mert hát nyilván megnézzük, és szemmel látható jelei is vannak a szemfenéken a zöldhályognak, meg magát a szemnyomást is tudjuk kontrollálni, de ez csak egy-egy érték. Tehát régen a szemorvos számára a zöldhályog az egyet jelentett a szemnyomásnak a megmérésével. És most már tudjuk, hogy hát ez nem csak így van, mert ezt már régen tudjuk, hogy nem csak így van. Az sem mindegy, hogy valakinek milyen vastag például a szaruhártyája, mert meg kell korrigálni például a szemnyomását, hogyha van valakinek, képzeljünk el egy gumilabdát. Vastag a fala, nehezebben nyomom össze. Amivel mérünk jelenleg elfogadott módszer, az egy Goldman-féle applanációs tonométer, ami abból áll, hogy ellapítjuk a szaruhártyának ezt a gyönyörű szép óraüveg görbületét, és mérjük azt az erőt, ami ehhez szükséges, és ez fogja higanymilliméterben megadni a szemnyomást. Ha egy vastag falu gumilabdát akarunk összenyomni, egy medicinlabdát, akkor sokkal-sokkal jobban kell ugye erőlködnünk, mint hogyha egy keskeny kis vékony falu lufit akarok összenyomni. Ennek megfelelően meg kell mérnünk, anélkül semmit nem ér a szemnyomás, hogy meg nem mondanám a szaruhártyának a vastagságát. Mert hogyha vastagabb a szaruhártya, én mindig felé fogok mérni. Ha vékonyabb a szaruhártya, én mindig alá fogok mérni. És hibás következtetés, és azt hiszem, hogy rendben van a beteg, meg a beteg is megvan nyugodva, hogy ó, 20-as a szemnyomásom, minden rendben, évente megyek és megnézetem, ez sem elég egyébként. Közben meg a látótere az így tűnik el, meg bizonytalanná válik, meg nagyon furcsa módon veszi el a látóideg rostokat a zöldhályok például.
Szólít az úr, ma ember fia, van-e kedved? Mert ha igen, akkor tervezzük újra. Képzeld a másképp, hogy a földi lét minden embernek egy forma. Nincsen több pénz, nincsen több fegyver. Miből templom épülne újra? Épp egy fegyere, mindenki bennünk jön. Épp egy hittel, és ezt komolyan mondom, hittel. Elérhetsz bármit, segíthetsz bárkém, csak te uram, el ne hagyd minket. Képzeld el másképp, hogy a szóval építhetsz, és nem rombolhat benned ugyanaz a világ él. Elérhetsz bármit, mit szeretnél.
Igen, akartam is kérdezni, hogy lehet, hogy érdemes lenne a tünetekről kicsit beszélni, hogy mit tapasztal maga az egyén egyáltalán, ha már a tünetei ott vannak, és már érzékeli ő magán, hogy nem úgy lát, nem azt látja. Mi zajlik egyáltalán ilyenkor? Mit jelent maga a zöld hályog? Mert hogy ugye a zöld színnek tulajdonképpen semmi köze nincs hozzá.
Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Ez lehet, hogy ezzel kellett volna az egészet kezdenünk. De a zöld hályog az egy ilyen nagyon furcsa elnevezés ennek a betegségnek, mert se nem zöld, se nem hályog. Régen arra gondoltak, a régi görögök abban gondolkodtak, hogy ha valaki megfelelően hosszú ideig él, eléri mondjuk a 60 éves korát, akkor már olyan sok rontófolyadék áramlik az ő szervezetében, és hát a szemnyomás emelkedések közül azt a fajtát, ami zöldhályogos roham, azt nevezték el ők zöldhályognak és glaukómának, és ilyenkor elborul a szaruhártya. És kívülről úgy néz ki, mintha egy zavaros szürke valami jelenne meg a szaruhártyának a helyén, és hát ők úgy gondolták, hogy a rontó folyadék áramlik a betegnek a szemébe, és ez az, ami látható. És valóban ez a látványosabb, ez a berohamozás, úgymond a zöld hályokban, ez a zárt zugú típusra jellemző, mi hál' Istennek a ritkább formája, és manapság jól szűrhető, és ha időben észrevesszük, akkor egy nagyon rövid lézeres kezeléssel megakadályozható, hogy ez kialakuljon. Ilyenkor egyszerűen a csarnok zug, ami a szaruhártyának és a szivárványhártyának, tehát ha oldalról ránézünk az emberi szemre, akkor egy ilyen gyönyörű óraüvegszerű átlátszó csodaszép valamit látunk, amit mindenki szeret nézegetni, én legalábbis nagyon. És a szivárványhártya, ami mindenkinek a gyönyörű szép színét adja a szemének, ennek a találkozásában van egy kis sarok. Ezt hívjuk csarnokzugnak. Ez lehet nyitott, lehet zárt, attól függően, hogy ugye milyen szögben találkozik ez a két képlet. Ha nyitott, akkor nagyon nagy szerencsénk van, mert azon keresztül a szem belsejében termelődő csarnokvíz, az gyönyörűen el tud szivárogni a mögötte lévő slemcsatornába, amiről az előbb beszéltünk a műtét kapcsán. Hogyha ez zárt, és az, odafekszik ez a szivárványhártya a szaruhártyához, akkor lezáródik a szemből való csarnokvíznek a távozása, megnövekszik a szemnek a belnyomása. miért baj ez? Hát kit érdekelne, hogy megnövekszik? Hát ki nézegetné ezt egyébként? Hát minket nagyon is érdekel, mert hogyha ott megnövekszik a szemnyomás, azok az icipici kis finom csodálatos erek, amik vannak a szem belsejébe, azoknak leáll a keringése, vagy romlik a keringése. És akkor bizony vesztjük a látóideg rostokat. És hogyha elfogyasztjuk ezt az 1 milliót, akkor eljön a vakságnak a pillanata, ugye? És hát egy idő után sajnos ez fájdalommal jár. Tehát egy 40 feletti szemnyomás, extrém ritka kivételtől eltekintve, az nagyon-nagyon fájdalmas. És ezt a típusú szemnyomás emelkedést, ezt az akut glaukómás rohamot, mert a glaukóma ez a görög neve a zöld hályognak, tehát ezt a fajta szemnyomás emelkedést, szemnyomás rohamot, ezt meg szokták élni a betegek. Általában egyoldali, nagyon erős fájdalommal jár, hány ingerig fokozódhat, de olyan erős hány ingerrel, hogy akár eljuthat odáig a beteg, hogy hasi kivizsgálás történik, mert hogy akár felveti mondjuk egy vakbélgyulladásnak a lehetőségét, tehát olyan erős gastrointestinális panaszok is jelentkezhetnek. Kifejezett fejfájás, sötétben jelentkező fejfájás. Ilyen típusos kép, amikor berohamozik a beteg, amikor mondjuk van egy kis folyadékterhelés, sötét van, nyugalomban van, késő esti órák vannak, vagy hajnalhoz közeli órák, meccsnézés közben, kényelmesen, világbajnokság kellős közepén, egy doboz, mit tudom én, üdítőitallal éppen felszerelkezve, érzi azt, hogy hú, de megfájdult a fejem. Nagyon fáj, vannak ilyen lámpa körüli fény koszorúlátások, igen, ilyen nagyon-nagyon furcsák, és mindez fájdalommal jár. Na, ezek a úgymond könnyebb esetek, mert ezt legalább látjuk, ezzel jön a beteg, mutatja magát, és ezek általában kezelhetők is, de egy hatalmas látóidegrost pusztulással járnak. Tehát ez nagyon nagy megrázkódtatás a szem egész belső keringésének. Ilyenkor általában a másik, ritkán van az, hogy ez egy oldalon jelentkezzen, a másik szemet már prevencióként szoktuk lézerkezelni, hogy az soha ne járjon így. Minden szem vizsgálatnál, amikor zöldhályog irányába vizsgálódunk, akkor annak kötelezően része az, hogy megnézzük a csarnokzugnak a nyitottságát, pont ezért, hogy tisztázzuk, hogy nyitott, zárt, ő melyik csoportba fog tartozni. Érdekes a helyzet, viszont hogyha nyitott zugú zöldhályokról van szó, mert ez alattomos. Ez nem fog mutatkozni, nem fog jelentkezni, leírják minden, hogy látótér szűkületet okoz. Ami igaz is, meg nem is, de nem abban a klasszikus formában, ahogy ezt ábrázolni szokták, hogy így kívülről befele beszűkül a látótér. És a végén azt szokták mondani, hogy csőlátótér alakul ki. Sajnos nem így van. Ha így lenne, ezt a beteg azt észrevenni. Valójában egy nagyon speciális rajzolat szerint a látóideg fő és az éleslátás helye közötti rostok egy ilyen speciális orsó alakban kezdenek elveszni. És ennek megfelelően vészel az a kép, amit ezekből a rostokból jönne hozzánk feldolgozásra. És az agyunk viszont nagyon okos, és elkezd photoshopolni. És hatalmas tanulmányok vannak róla, különösen Angliába kifejezetten, hogy zöldhályogos betegeket vizsgáltak úgy, hogy tettek fel a szemükre egy ilyen látáskövető szemüveget. Még ezelőtt egy 10-15 éve voltak rá nagy kutatások, és azt figyelték, hogy beültettek egy szimulátorba zöldhályogos betegeket, és azt nézték, hogy mire figyel a normál beteg, normál látású, nem zöldhályogos beteg, meg a zöldhályogos beteg. És azt figyelték meg, hogy ugye vezetünk, akkor úgy áttekintjük a körülöttünk lévő dolgokat, azt is nézzük, hogy ott van egy labda, akkor ha labda gurul az útra, a mögött meg fog érkezni a gyerek. Azt is nézzük, hogy ott piros-e a lámpa, azt is nézzük, hogy a másik oldalról megindult-e a gyalogos, előttünk megy-e valaki, de arrébb egy kicsit kanyarodik-e egy másik autó. És ezt úgy egészséges, egy tik, körbenézünk, már látjuk is. A zöldhályogos beteg, hogyha megfelelő mennyiségű rost elveszett az ő látóidegeiből, akkor próbál valami fix pontot követni. És ez gyönyörűen kijött a tekintésvizsgálatokkal, hogy az egészséges szemű az össze-vissza keresgélt, nem lát, tehát nem így nézegetünk, hogy a jobb sarokba, bal sarokba, de ez tökéletesen látható. A zöldhályogos beteg az meg próbálta mondjuk az előtte haladó autónak a féklámpáját figyelni. És nem biztos, hogy a labdát azt ő meglátta, vagy nem ő, hanem ugye az agya érzékelte, mert ő oda photoshopolt úttestet. És hát a labda után mindig jön a gyerek is. És óriási a baleset veszély. De ilyeneket is megfigyeltek hasonló dolgokba, hogyha egy hűtőbe telerakják narancslével, kis 3 decis narancslevekkel, és közé tesznek mondjuk egy epreset. Ami ugye ránézünk, kivesszük, az epreset szeretném meginni, mert én azt szeretem, azt az egyet pillanat alatt kiválasztom. A zöldhályogos betegnek, hogyha előre haladott a zöldhályogja, egy nagy hűtőszekrénybe nagyon nehezen fogja megtalálni, mert az agya photoshopol. És oda ő egy narancsosat fog photoshopolni. Tehát ahhoz, hogy ő ezt megtalálja, neki darabról darabra, összehasonlítva mindig meg kell találnia, hogy a mellette lévőtől eltér-e. És hogyha ez egy nagyon érdekes dolog.
Akkor ők tehát nem beszűkült látóterűek, hanem egész másképp
szerhet. Egész másképp
tehát
látnak.
Tehát az agyukkal együtt.
Így van. Tehát ugye a mi látóhártyánk az egy csoda. Az a központi idegrendszernek a része. A látóideg az a 2. számú agyidegünk. Tehát minden össze van kötve az agyunkkal. És maga a látó kéreg, az itt helyezkedik el hátul. Teljesen. Tehát az ingerületnek teljesen végig kell futnia az agy komplett szerkezetén, többször átkapcsolva fel, le, jobbra, balra, ahhoz, hogy kép alakuljon ki belőle. Igazából nincsen beszűkült látóterük, hanem mindenhol ugye az volt harsogva korábban, hogy zöldhályok beszűkül a látótere, csak nem abban a klasszikus formában, ugye, ahogy mi gondoljuk, hogy kívülről befele jön a sötét, és elvész. Volt róla egy nagyon érdekes film. Vetítették egy fiatal embernek az életét, hogy egy glaukómás vajon hogyan láthat. És azt néztük, hogy megszületik, néz körül, kicsi baba, fogja az apukája, anyukája, mosolyog, milyen szép, felnő, veszi át a diplomáját, megházasodik, örül a saját gyerekeinek, és közben az volt rávetítve erre a filmre, hogy hogyan vészel az ő látóidegrostja, hogyha zöldhályogos. És egyszer csak, amikor már észrevette az ember, hogy hopp, itt már valami másképp van, és homályos, és nem szép, és a végén ugye az volt, hogy bezáródik, és fekete lesz az egész, és ezzel a módszerrel, hogy látó ideg rost réteg szinten hogyan vészel a látást, egyszer csak azt látta az ember, hogy hú, hát ez nem teljesen olyat látok a képen, mint amit én szeretnék, és addigra már a 60-70% el volt vészve a látó ideg rostoknak. És John még boldogan vezetett közben, és boldogan mindent csinált, ugye. És hát ugye zöldhályogos betegnél az is gond lehet, hogy erre is volt egy felmérés, hogy legutoljára mondjuk az autójából száll ki a beteg, mert addigra már annyira nehézkessé válik mondjuk az, hogy megtaláljon egy utcatáblát, ami szintén mondjuk egy téglafalon egy utcatáblát, gondoljunk már el, hát mit fog oda photoshopolni a mi agyunk? Hát egy téglát. Nehéz tájékozódni, gyalog, bizonytalanná válik a mozgása, beszűkülnek a lehetőségei, hogyha kitölt mondjuk egy teát esetleg, gyakrabban tölti mellé egy keskenyebb szájú pohárba.
Akkor a mai nappal mondjuk, hogyha most kellene valakinél ezt diagnosztizálni, hogyan tudják nála felismerni?
40 éves kor felett mi kötelező jelleggel minden szemészeti vizsgálat részévé tettük a szemnyomásmérést. Ez el nem maradhat. Ha a családban valakinél, ha a szemnyomása ugye emelkedett, vagy normális, de mi a szemfenekén, ami szintén hozzátartozik a komplett szemészeti vizsgálathoz, látunk arra gyanújelet, hogy eltérés van az ő szemnyomásában, vagy a csarnokzugi képletek alapján úgy gondoljuk, ami már egy réslámpás vizsgálattal is becsülhető, meg pontosan nem mondható, de becsülhető, hogy itt valami gond van, szűkebb a csarnokzug, akkor elindítunk egy zöldhályog kivizsgálást. Hogyha valakinek ilyen a családjában előfordul, tehát a genetikájában valahol ez ott van, akkor már egy kicsit korábban azt mondjuk, hogy 18 éves kora után ő jöjjön el évente egy-egy vizsgálatra. Egyébként is kellene ugye szemészeti vizsgálat, nagyon sokan most már mindenféle képernyőkön dolgozunk, a Covid elvitt minket teljesen a képernyős irányba, rengetegen mobilozunk, mindent ugye nézünk, figyelünk, nem feltétlenül rossz az, ha évente egyszer elmegyünk egy szemészeti vizsgálatra. És akkor, akinek a genetikájában ez benne van, ne 40 éves korában derüljön ki hamarabb, ami akkor lehet, hogy egy lesújtó diagnózisként éli meg, ez meg attól függ, hogy az ő orvosa ezt hogy mondja el neki. Mert a beteg további sorsáért innen kezdve ketten felelősek, az orvos, aki megállapította, meg a beteg. Meg hogyha egy nagyon fiatal emberről van szó, akkor a betegnek a családja, hogy segítse őt abban, hogy elmenjen ezekre a kontrollokra, illetve hát beteg, hát furcsa dolgot mondok, tehát ez egy genetikai állapot, vagy anatómiai állapot, tehát nem biztos, hogy neki évtizedeken kell, vagy akár egy évtizeden keresztül lesz emelkedett szemnyomása, vagy bármilyen olyan dolog, ami a látóideg rostjainak a veszteségét okozza, de az első pillanatban, amikor ilyen van, akkor őt kezdjük el kezelni. És akkor még nem is beszélünk arról, hogy hát vannak olyan kismamák például, akik zöld hályoggal viselik ki a terhességüket, hogy nekik mennyire fontos, hogy ezt szemész kísérje végig. Mert nagyon sok olyan szemcsepp van, ami a kicsi babába eleve mondjuk beágyazódási zavart okozhat, mondjuk a megfogandás környékén, vagy korai vetéléshez vezethet, vagy később a gyereknél ilyen aluszékonyságot okozhat, vagy súlyosabb fejlődési problémákat. Tehát nagyon fontos, hogyha egy kismama elkezd arra készülni, hogy, vagy leendő kismama, hogy neki babája legyen, és tudja magáról, hogy zöld hályogos, na akkor kell visszaállítani erre a lehetőleg ócskább szemcsepre, ami volt valaha, amihez még mindig nyúlunk, mert erről nincs arról leírás, hogy ez a babába bajt okozna. Vagy, amit szintén csináltunk néhány alkalommal, ha a kismama, illetve leendő kismama már készül arra, hogy ő 3-4 szemcseppel karbantartható az ő szemnyomása, és várhatóan ez az egyre való lecserélés nem fogja megoldani az ő gondjait, akkor különösen mondjuk angolszász területen nagyon gyakran nyúlnak ahhoz, hogy megoperálják. Már előre. És akkor mentesítik őt attól, hogy esetleg a terhessége alatt ő magának, vagy a kisbabájának bármilyen gondja, baja legyen. És hát ez a szoptatási időszakra is vonatkozik, mert hát minden jóság, ami megy az anyatejbe, oda tud menni időnként a rosszaság is. És hát ezek a zöldhályogos szemcseppek mellett így nem annyira jó, hogyha ezek átkerülnek a babának a kis testébe, egy szervezetébe.
Említette doktornő, hogy előfordulhat az örökletes viselés ennek a genetikai állapotnak. Jelentkezhet ez gyerekkorban, és milyen gyakori az, hogy a kisgyermekeknél már megjelenik a zöldhályók?
Hál' Istennek ez egy nagyon-nagyon ritkán előforduló dolog, ami veleszületett formája a zöldhályognak, és óriási szerepe van abban Magyarországon, hát most már hungarikum, unikum, nem is tudom, hogy minek hívjam, de Európában mindenképpen kiemelt szerepe van, és nagyon-nagyon Magyarország specifikus a védőnői hálózatunknak. Óriási szerepe van benne a bölcsődei, óvodai dolgozóknak, különösen bölcsődei dolgozóknak, meg aki a gyerekkel kiskorába találkozik, mert amilyen formája ez gyerekkorban vagy újszülött korban előfordul, az a vele született zöldhályok. Ez abból áll, hogy az az elvezető rendszer, ami itt a csarnokzukban van, le van fedve egy hártyával. Úgy hívják, hogy barkan membrán. És ennek, mire megszületünk, ennek szépen fel kell nyílnia, mert akkor tud átmenni rajta a folyadék. És ez hasonlóan tűnik el, mint ahogy az ujjaink szétválnak. Tehát ez programozza a mi szervezetünk, programozott sejthalállal tűnik el onnan. És ez jó, hogy van ez a programozott sejthalál, mert annak megvan a maga kis útja. Ez olyan, mint a levelek lehullása fáról, az is milyen jó, hogy nem maradnak zöldek, mert mind megfagyna. És cserébe ez a barkan membrán szépen eltűnik, legtöbbünkben ez ugye eltűnt. Az a 3% alatti különböző források más-más mondanak róla, kevés esetben előforduló kicsi babában viszont ez fennmarad. És hát mit tud csinálni? Ez a felgyülemlő folyadék elkezdi tágítani a szemet. És elkezd a szem egyre nagyobbá és nagyobbá válni, mert az inhártya, különösen gyerekbe, hihetetlen módon tágulékony.
Akkor ez látható.
Látható rajta. Egy idő után, csak addigra már nagy baj van, mire egy ránéz szabad szemmel az ember, és olyan hátra hőkölve megijed tőle. Figyelni kell a gyerekeket, a gyerekek gyönyörűek, a gyerekek nagyon szép nagy szeműek időnként, és hogyha olyan nagyon szép, gyönyörű, ilyen babapelenka reklámba való kávés csésze annyi szemű gyerekeket látunk, akkor fel kell, hogy merüljön bennünk, hogy nézze már meg ezt egy szemész is. Mert van olyan, hogy a gyereknek gyönyörű nagy kávés csésze annyi szeme van, és ezt ő így örökölte, és teljesen egészséges mellette, meg időnként állhat a hátterébe az, hogy sajnos ez a barkan membrán ez nem szakadt fel, tágul, és egy idő után teljesen tönkre teheti a gyereknek a szemét.
És ez nem jár neki fájdalommal? Nem tapasztalja?
Dehogy nem, de elmondani nem tudja. Dörzsölgeti a kis szemét folyamatosan. Mire már ez látszik, mire már ez komoly bajt csinált, sajnos addigra már megint azt mondom, hogy elég sok látóidegrost elvész. De jobb későn, mint soha. És hát ugye a védőnők találkoznak a babákkal, az édesanyák, nagymamák találkoznak a babával. Ha gyönyörű a gyerek, nagy szemű, és ők megijednek, és meg kell mutatni, akkor inkább jöjjenek, megdicsérjük a gyereket, hogy milyen szép nagy szemű, és mehet haza egészségesen. Ha meg abban a néhány kicsi-kicsi százalékban előforduló betegcsoportba tartoznak, akkor speciális körülmények között arra adott altatási lehetőségek mellett a lehető leghamarabb meg kell őket operálni. Tehát itt nincs szemcsepp, itt nincs arra lehetőség, az majd később a finomításnál a szemcseppes megoldás. Itt arra van lehetőség, hogy a gyermek az meg legyen operálva minél hamarabb.
Beszéltünk itt a terápiáról, hogy hogyan kezelik ezeket az állapotokat. Mi határozza meg alapvetően azt, hogy valakinek kell-e a műtét, vagy műthető-e egyáltalán, vagy élete végéig a szemcseppeket kell használnia?
Igen, ezt is ugye két oldalról tudjuk megközelíteni. Az egyrészt magának a betegnek az életminősége. Tehát most gondoljunk el egy olyan menedzser típusú férfit, nőt, aki folyamatosan szalad, nem tudja azt megtenni, hogy megálljon, hogyha van olyan cseppje, amiből naponta ötször kell cseppenteni, hogy ő azt megálljon, kívánj, mindig magánál lötyögtesse, minden táskájába legyen belőle, egy azt havonta esetleg kidobálja, tehát ez anyagi teherrel jár. Esténként, reggelenként elmenjen egy 30-40 perce azzal, hogy kezelje ezt az állapotot, akkor lehet a beteg részéről egy jogos igény. Tehát ő szeretné az életminőségét javítani. Ez nem is kérdés, a társadalom biztosító is őszintén szólva jobban jár egy műtéttel, mint az évtizedeken keresztül kiemelt támogatással felírt gyógyszerekkel, tehát ebbe aztán senki nem fog belekötni, hogy a betegnek ez egy igénye, hogy legyen ő megoperálva. És hát ugye az orvosi oldalról minden beteg azt szeretné, hogy cseppek nélkül szeretnék élni, jó szemnyomással, rendezett zöld hályoggal, akinek ilyen van. Köszönöm szépen, nem szeretnék havonta receptet kiváltani, azt inkább bedobálom a malacpersejembe, elköltöm másra, teljesen mindegy. Tehát ez a beteg részéről teljesen jogos, egészségesen szeretnék élni, úgy szeretném magam érezni, elmegyek kontrollokra, mert tudom, hogy a zöld hályogot kivenni nem lehet a szemből, az engem elkísér életem végéig, olyan, mint a magas vérnyomás, de beállítani, meg kezelni azt lehet. Az orvosi oldalról pedig fel kell merülni annak a szakmai igényességnek, hogy amikor látom, hogy a betegnek a megcélzott szemnyomása mellett is romló látóideg funkciói vannak, romlik a látótere, romlik esetleg az OCT felvételen, ami egy modern eszköz, az ő látóidegrost vastagsága, akkor kezdjek arról vele beszélgetni, vagy már a diagnózis felmerülésekor, hogy el fog jönni az az állapot, hogyha ez nem tartható karban, cseppekkel akár, vagy konzervatív módon, hogy fel fog merülni a műtétnek a lehetősége. És már akkor én tájékoztassam arról, hogy milyen lehetőségei vannak. Ez milyen százalékban tud megoldást adni neki. Az ő esetében mit fog ez jelenteni, hogy minden cseppjét el tudom-e venni, vagy veszek el belőle, és megmarad neki egy-kettő, mert az ugye már rögtön egy könnyítés, hogyha csak egyet-egyet kell használnia. Tehát orvosi oldalról mindenképpen a szakmai igényesség részét kell jelentenie, hogy nem hagyom azt a beteget 3-4 cseppel szenvedni, kínlódni. Nyilván, hogyha valaki nagyon óckodik a műtéttől, hát azt erőszakkal nem fogjuk ott tartani és megoperálni, de ezt viszonylag már fiatalon meg lehet oldani. Időskorban pláne ugye egy nagyon jó megoldás, mert törékenyebbek az erek, maga a szemnek a keringése is lassul, tehát a zöld hályog egy keringési oldalról is tud támadni, és akkor ez egy kicsit ezt a napi ingadozást elsimítja, a szemnyomást lejjebb tartja, a szemcseppeknek egy jó része még mindig konzerválószert tartalmaz. Ezeknek a konzerválószereknek egy része az a benzalkóniumklorid, ami benne van mondjuk a toalettkacsában is. Nyilván egy extrém kihígított változatban, és ez kell is beléjük, hiszen egyébként bakteriális fertőzést kapna a szemfelszín, de nem mindenfajta szemcsepp, nem mindenfajta zöldhályogos szemcsepp érhető el konzerválószermentes változatban. Ezek a konzerválószerek, ezek a szemfelszíni nagyon értékes kehelysejtjeinket, amitől a szemfelszín nedvesítése megtörténik, azokat hegesítik, tönkreteszik, elpusztítják. És egy gyógyszer indukálta száraz szemet tudnak kiváltani. És hát ezeket is kikapcsoljuk.
A műtéttel.
Igen, igen, igen.
Ha most valakinél a diagnózis után felmerül annak a lehetősége, hogy műtéti eljárással ő egy viszonylagosan jó életminőséget kaphat vissza, választják-e még, vagy éle még a sztereotípia abban az esetben, hogy hú, de mi van, ha megvakulok? Tehát ugye már nem itt tart az eljárás.
Hál' Istennek nem itt tart az eljárás, és a betegeknek számos lehetőségük van arra, hogy tájékozódjanak, az internet az ugye kinyitotta a kapukat, és hogyha maga a beteg nem is, mert esetleg nem napi szinten mondjuk internet használó, de az ő lánya meg az unokája, meg a fia meg az unokája, meg a fiú unokája, az esetleg rákeres, mert azt szeretné, hogy a nagymama mákos beiglije az elkészüljön jövőre, meg azután is, hogy lássa karácsonykor még az asztalon elkészíteni, vagy a csigatésztát meg tudja csinálni a nagymama, vagy hogy tudjon mesét olvasni. Mert fejből kiválóan minden nagymama csodálatos, és fejből csodálatos dolgokat tudnak mesélni, de a mesekönyv olvasásához oda látnunk kell, mert ugye a naplementét se lehet meghallgatni. Általában örülni szoktak neki, hogy van valami definitív ellátás, tehát ami pontot tesz erre az állandó szemcsepp használatra, vagy legalább csökkent rajta. Tehát nagyon szoktak neki örülni. Jól elmagyarázható, könnyen ilyen demonstrációs ábrákon, vagy rajzolva, nagyon-nagyon könnyen meg tudjuk azt mutatni, hogy mihez nyúlunk hozzá, mi fog történni, és a műtétek alatt is igyekszünk azt csinálni, hogy visszaemlékeztetjük rá a beteget, ez helyérzéstérenítésben történik egy szemmelé adott injekcióval, tehát ébren van a beteg, és akkor ott is el tudjuk azt mesélni, hogy tetszik rá emlékezni, amikor azt mondtam, hogy majd felemelem ezt a réteget, most ott járunk, most keresem meg ezt a csatornát. mindjárt készen vagyunk, mert már ott járunk, hogy már a kötőhártyába az utolsó öltést teszem bele. És nyugodtan és szépen végig szokták tűrni. Nem, ez fájdalommentes igazából, hiszen el van zsipasztva a szemük, és nagyon boldogok szoktak lenni, amikor másnap jönnek, és jó a szemnyomás, és hagyhatjuk el a gyógyszereket, és kitisztul a szemük. Akinek mondjuk az egyik szeme meg van operálva, és még a másik nem, akkor az egyik az még vörös mondjuk a gyógyszer mellékhatásoktól, a másik meg már hófehér. Úgyhogy nagyon szoktak neki örülni.
Ezek boldog. Nagyon pozitív élmények. Igen. Nekik is, és szerintem az orvosoknak is hát átélni ezt a helyzetet. Van, aki nem alkalmas a műtétre? Milyen kizáró tényezők vannak?
Ha az általános állapota nem teszi lehetővé, hogy ő 30-40 percet a hátán feküdjön, akkor olyan fokú gerinc problémája van, hogy mondjuk el van csontosodva az ő összes gerinc csigolyája, és nem tudjuk olyan pozícióba hozni, hogy ő egy 30-40 percet eltöltsön, akkor ez például lehet egy akadály. Az nem gond, hogyha ő mondjuk bezártságérzetre érzékenyebb, mert altatásban is meg tudjuk csinálni ezt a műtétet, hogyha a anesteziológus elaltatja, akkor boldogan. De általában nagyon-nagyon ritka az, hogy valakire azt mondjuk a zöld hályogosoknak az abban a csoportjában, ahol a zárt zugúak, ott nem annyira javasoljuk ezt a műtétet. Nem, ott nem akkora a sikerráta, de ott is meg lehet próbálni egyébként.
És ezután a megpróbálás után nem jár akármilyen szövődménnyel, tehát hogy nem alakul neki mondjuk rosszabbá a folyamat?
Minden műtétnek vannak kockázatai, minden műtétnek vannak szövődményei, itt is előfordulhat vérzés, itt is előfordulhat szemgyulladás, mint minden műtét után, de ugye teljesen steril körülmények között zajlik a műtét, előtte, utána, majd antibiotikum cseppekkel védjük a beteget, szoros kontroll mellett van, tehát hogyha bármi, és nincs megnyitva a szem belseje. Tehát befele nem tud olyan könnyen bemászni a kórokozó, mint a régi típusú trabekulektómiás műtéteknél.
Akkor tehát összességében arra érdemes figyelni, hogy évente menjünk el szemészetre és vizsgáltassuk meg magunkat, főleg azok, akiknek örökletesen a felmenők tekintetében volt már ilyen típusú betegsége.
Ez egy csodálatos összefoglaló volt, igen.
Doktorné, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy meghallgatta.
Avec le temps, avec le temps, va tout semble on oublie le visage et le noble le voir. Que quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher à vouloir. Faut le se faire, c'est très bien. Avec le temps, tout tombe. L'autre coule à l'oreille. Quand je cherche sous la pluie, l'autre coule d'avenir. Oh, de tout. On c'è l'amore, on c'è la linea sulla voix. Danse mamma qui est, qui se va faire sa nuit. Avec le temps, c'est bon. Avec le temps, avec le temps, ma tout ça. Même les bûches et cerises, sans tabou ne s'accueillent, à la caliche fa peau, dans la région de la mort, le semaine de soi, votre tendesse, va tu sais. Avec le temps, ma tout semble, l'autre qui l'a boré, pour un bon bonheur, l'autre qui l'a donné, tout va guetter bijou, pour qu'il en ait vendu ça n'a pas peu que sous. D'un coup, Steny, qu'à montrer les gestes, avec le temps, va tout va bien. avec le temps, avec le temps va tout semble en un noble visage, et le noble et le moi, le que quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller, je sais pouvoir, faut le se faire, c'est très bien. Danse mamma qui est, qui se va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában a glaukómáról, vagyis a zöldhályogról beszélt dr. Komár Tíme, a szemészakorvos. Új műsorral, új témával egy hét múlva jelentkezünk, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, technikus kollégám Somogyi Márton, valamint a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.